Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Sok helyen van közös jelöltjük a Jobbikkal, amely egy olyan jelöltet is indít, igaz nem itt, amely a dunaparti cipőkbe való beköpéssel lett országosan ismert politikus. Rendben van ez így?
Hát sokatszor beszéljük végig, hogy a demokratikus pártoknak ez egy igazi nagy és nehéz kihívás volt. A Jobbikkal való együttműködés előfeltételének megteremtése is, most meg maga az együttműködés. Nem is tudom, hogy melyik település se indult a szóban forgó jelölt, vagy akart indulni eredetileg polgármesternek. De ön talán jobban tudja.
Azt mondja, hogy most Hajdú-Bihar környékén indul. Az a legutolsó verzió.
De igen, hogy debreceni jelölt volt a szóban forró jobbikos jelölt, és nagyon helyesen az öt támogató pártok, az LMP és a Momentum visszavonta a támogatást, mi abban nem voltunk ugye eleve bent, és visszalépett a jelölt. Most én is úgy hallom, hogy valakinek a pártlistáján, de nem közös pártlistán szerepel. Ha jól sejtem. Ez azoknak a pártoknak a dolog, akik őt jelölik, nem a miénk.
Kárnok bajnak nincs gazdája, vigyék el ők a felelősséget.
Nem én jelölöm.
Ha nem központi jelölt, nem és nem is közös központi jelölt, akkor
igen, rendben. Szóval nézze, nem az én felelősségem, hogy ki az Inforádiónak a főszerkesztője, hanem a másé. Hogy egy párt, vagy másik pártszövetség kit jelöl, az nem az én felelősségem. Nem is tudok ebben véleményt mondani. A mi álláspontunk az ellenzékben nagyon világos. Van egy pár dolog a politikában szerintem, amit a mi oldalunkon mindenképpen tiszteletben kell tartani. Ilyen például az emberi méltóság. A Jobbiknak voltak olyan évei, ami egészen tűrhetetlen és elfogadhatatlan cselekményekkel, szövegekkel volt tele. Egy hosszú, nehéz, vitatható út, amin a Jobbik jár, hogy egy radikális szélsőjobboldali pártból hogyan lesz egy mérsékelt párt, és mit csinál a saját múltjával is a múltat, hogy mondjam, megtestesítő emberekkel. Nyilván nem konfliktusmentes ez a folyamat, de azt tudom mondani, hogy ma tényleg az ország igazi baja már nem a Jobbik, hanem a Fidesz.
Az önkormányzati választások után milyen parlamenti munkára számít? Marad egy harcos obstrukció, amire volt példa, vagy inkább a korábbi kerékvágásba simulás, amire szintén volt példa hosszú éveken keresztül?
Ez is itt lesz. Hogy melyek azok az ügyek, amelyek lehetőséget teremtenek egy nagyon harcos kiállásra, mint amilyen tavaly ősz végén, tél elején volt, ahol a parlamenti képviselők azt érzik, hogy olyan jelentős választói támogatás van mögöttük, amikor egy szélesebb politikai mozgalmat fellépést szervezhetnek, és ennek megmutatják a parlamenti tükörképét. Ez a témákon múlik, ezzel együtt, amennyire én látom, nézd, a parlamenti műfaj és a parlamenti kultúra mégiscsak olyan, hogy ott az embernek elsősorban beszélni lehet, és beszélni kell. A szövegeinek a tartalma, stílusa, az úgy látom, hogy mára az ellenzéki oldalon nagyjából világos, édes kontrasztját jeleníti meg az ellenzék a Fidesz politikájának, de az meg, hogy mondjam, definíciószerű, hogy a parlament az a beszédnek a helyszíne, nem pedig a tüntetésnek a helyszíne.
Következő két évben elméletileg nincs választás olyat, amit most előre látnánk. Közös ellenzéki politikai fellépés a kívánatosabb inkább, vagy külön-külön építkezés 22-re, amikor meg van választás?
Én ezt meglehetősen egyszerűen látom. Hogyha azt a tanulságot vonják le az ellenzéki pártok az előttünk álló önkormányzati választás végeredményéből, amit még most nem ismerünk, hogy az az együttműködés sikeres volt, akkor minden különösebb erőfeszítés nélkül afelé fog menni a világ, hogy 22-re felépüljön egy egységes, országos, ellenzéki alternatíva.
Egy párt?
Nem feltétlenül. Egy egységes, országos, ellenzéki alternatíva. Ugyanek milyen a szervezeti kerete? Hogy egy választási szövetség-e? Egy választási koalíció? Vagy szorosabb? Ezt én nem tudom megmondani, de politikai értelemben nem is ezt tartom kulcskérdésnek, hanem azt, hogy 22-re úgy nézzen ki a választási térkép, hogy a választókerületek túlnyomó többségében a kormányjelölttel szemben egy ellenzék jelölt lesz, és a kormány listájával szemben egy ellenzék lista legyen. Még egyszer mondom, október 13 a tekintetben részint eligazító, részben kényszerítő lesz, hogy erre fog elindulni a magyar politika, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha erre indulná.
Ha nem egyértelmű a végeredmény, nem fényes győzelem egyik vagy másik oldalon, akkor is le lehet vonni belőle valamilyen következtetést?
Nem lesz fényes győzelem egyik és másik oldalon sem. Ezt most meg tudom önnek mondani. Mindenki fog találni neki kedvező eredményeket. Színesebb lesz az önkormányzati világ, abban biztos vagyok. Tehát, ha nagyon messziről fogok ránézni a térképre, akkor sokkal több helyen lesz ellenzéki befolyás az önkormányzatokban, mint eddig volt. Hogy mennyivel több helyen, hány százalékkal, ezt ma nehéz kideríteni. Ebben az értelemben 14-hez képest, tehát az előző választáshoz képest, az ellenzék sikerre van ítélve. Utána, hogy mekkora ez a siker, kicsi vagy nagy, az majd eldől. Utána meg természetes lesz az a választói akarat, hogy tessék tovább menni ezen az úton. Vitákkal lesz tarkítva, nem egy pillanat alatt fog megtörténni, lesznek benne cikcakkok egészen biztosan, de a végeredmény szerintem megjósolható, hogy tovább fog menni az ellenzék az szorosabb együttműködés felé.
Most úgy látja, hogy ez az együttműködést adó valamennyi pártnak egyaránt érdeke, nem csak annak, amelyik most az erősnek tűnik benne? A feloldódás réme az mindenkit politikai erőt fenyeget?
Az a kérdés, hogy kinek mi van a politikai gondolkodásának a centrumában? A hazája vagy a pártjai? Ez egyetlen kérdés. Hozzáteszem, ebben a választási rendszerben egy közepes párt sem tud önmagában sikeres lenni. Teljesen világos. Most már volt egy pár választás 2010 óta. Muszáj volt megtanulni. Ez egy alapvetően kétpárti berendezkedésre kitalált választási rendszer, szándékosan és tudatosan egypárti szabályozás van, a Fidesz választási rendszer ez. Hány bizonyíték kell még ahhoz az ellenzék pártjának, hogy megértsék, hogy csak együtt lehetnek sikeresek? Hozzáteszem. Itt hatalmasat tett meg az ellenzék. A Jobbikról már ejtettünk egy szót. És nagyon empatikus és pozitívan mondom. A Momentum, aminek a tevékenységére én bizakodóan nézek őszintén, onnan indult, hogy az elmúlt 30 év az menjen a csodába, és tegyünk mindenkit zárójel.
Az LMP is innen indult.
Igen. És most ezek a pártok is együttműködnek. Hogy tetszik, átlépték saját identitásuk árnyékát. Nincs okon feltételezni, hogy visszafordulnak ezen az úton. Nincs okon, egész egyszerűen. Független attól, hogy kinek van 5%, vagy kinek 15. Mert sem 5-tel, sem 15-tel nem lehet sikeres, amíg a Fidesznek van 2,5 millió szavazója egyben.
De soha nem érzett saját magát is ideértve éhséget a több mandátum a nagyobb hatalom iránt? Miért állna meg mondjuk a Momentum abban, hogy most már nem is rossz az elmúlt 30 év politikája, mert hiszen együttműködünk velük? Akkor nem fognak nőni.
Teljesen természetes, hogy mindenki azt szeretné, hogy amit gondol a világról, az erősebb befolyással legyen bent a törvényhozásban. Azaz, ha úgy tetszik, több képviselője legyen. Ez a természetes. De ennek a választási rendszernek az a sajátossága, különösen a nemzeti választásoknak, a parlamenti választásoknak, hogy egyedül kevesebbet érsz el, mint közösen. Mert a relatív többség elvisz mindent. Nem tudsz. Hiába van 10 vagy 20%-od, mind a kettővel megvernek, és egy darab képviselőt sincsen. Míg hogyha együttműködsz a többiekkel, és a többiek együtt csinálsz 40%-ot, akkor sokkal több képviselőd lesz. Tehát, hogy mondjam, még a szűken vett pártérdek is azt diktálja, hogy együttműködés legyen.
Az ellenzéki oldalon most a gravitáció mutat valamilyen politikai erő irányába, vagy mindenki valamilyen ma még homályos, közös elképzelésben gondolkodik 2022-re?
Mit ért a gravitációra?
Valamelyik párt akar-e úgy megerősödni, mint ahogy például az európai parlamenti választáson a DK ezt elég látványosan tette?
Szerintem akkor teszi jól mindegyik párt, ha akar megerősödni. Persze.
De ha egy erősödő párt miért menne bele egy
olyan Mert nem tud annyira megerősödni, hogy egymagában felvegye a küzdelmet a Fidesz-szel. Nem tud. Én nagyon bízom abban a meglehetősen kiszámítható, világos politikában, amit a DK képvisel, nem sikertelenül. Álmodjunk nagyot, volt ilyen szövege valamelyik pártnak sok-sok évvel ezelőtt. Merjünk nagyot álmodni. És a mostani 14-18%-os mérések helyett másrészt ma 25% van a DK-nak. Úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény lenne. Az vitathatatlan az ellenzék legjobb pártja lenne. Mit lehet csinálni 25%-kal 48 ellenében, hogy a Fidesznek 48 van? Egy választáson. Semmit. Újra mondom, semmit. Azt lehet csinálni, hogy meg kell beszélni a többi ellenzéki párttal, és akkor legyen bár egy más pártnak 25%-a, hogy a 106 választókerületben hogyan működünk együtt, milyen arányokat fogunk majd képviselni az ellenzéki alternatíva belül. Ez a normális. És nem is gondolom, hogy ennek van alternatívája.
Irányítási, vezetési szempontból ez kezelhető?
Persze, minden kezelhető, hát nézze.
Sok párt együttműködik, mindenkinek saját önálló képviselője van, saját önálló bekötöttsége, saját választókörzetébe, saját elintézni való ügyei vannak. Akkor is?
Saját elintézni való ügyei ne legyenek egy pártnak.
Úgy értettem, hogy...
legyenek elintézni való ügyeik a városban, meg a kerületben is, az meg rendben van. Ennél sokkal bonyolultabb konstrukciók működnek. Sokkal bonyolultabb konstrukciók. 4-5 pártról beszélünk összesen. Ez nem olyan bonyolult dolog. Az Európai Unióban 27 vagy 28 tagország van, lesz, ugye a britektől függően. És működik. És működik. Én úgy gondolom, hogy nem a kockázata nagy az együttműködésnek, hanem a lehetősége nagy. Kockázata annak van, ha nem működnek itt ezek a pártok. És azt gondolom és azt remélem, hogy mindenkiben van annyi érettség és bölcsesség, hogy ezt belássa. Nem látom, ennek semmilyen módon az alternatíváját. Lehet, hogy nem túl könnyen, lehet, hogy nem egy nekifutásra, de mondjuk az LMP tudomásul vett, hogy Budapest együtt kell működnie. A Jobbik tudomásul vett, hogy együtt kell működnie. A Momentum tudomásul vett, hogy együtt kell működnie. Mint ahogy mi is. Akkor miért gondolnánk azt, hogy ez nem így fog történni? És az az országnak az érdeke mi szerintünk nyilván, hogy minél inkább ez az ellenzék legyen sikeres.
Vezetőket továbbra is lehetőleg a pártoktól majdnem egyenlő távolságra kell majd választani? Tehát mondjuk nem lehet mondjuk a DK elnöke a következő miniszterelnök jelölt, meg az LMP-jése, meg az MSZP-jése?
Én ezt egyáltalán nem így gondolom. Nem így gondolom. Szóval hódít nálunk egy politikai gyermekbetegség, a civilség nimbusza. Nézzük, ez egy szakma. Ahogyan az ön szakmájában egy kezdő újságíró nem a leghallgatottabb műsor szerkesztőjeként fog behülni ide önök közé, hanem végigmegy a ranglétrán. Én azt tudom mondani, és tanácsolni is a választóknak, hogy értsék meg, ez egy olyan szakma, amit sajnos nem lehet az iskolapadban megtanulni. Ezt úgy lehet megtanulni, az ember elkezdi csinálni. Aztán téved, meg sikeré vannak, meg kudarcai vannak, és látja mások tévedését, és sok-sok év alatt lesz kellően bölcs ahhoz, hogy bonyolultabb dolgok között is eligazodik. Budapestet vezetni, ahhoz kell vezetői tapasztalat. Nem feltétlenül város vezetői tapasztalat, de vezetői tapasztalat biztosan kell hozzá. Ezért én azt gondolom, hogy a politikát inkább bízzuk politikusokra.
A vezetői tapasztalat kérdésében az ön leírása, ez pontosan passzol Karácsony Gergelyre? Egy ciklus volt a vezeti Zuglót. Korábbi vezetői tapasztalata nem volt, ez mintha ellentmondás volna.
Hát nézze, őszintén szóval az egy ciklus az éppen egyel több, mint az, amennyi tapasztalata volt Tarlós Istvánnak, amikor Óbuda polgármester lett először.
Valahol el kell kezdeni?
Nem, azt akarom mondani, hogy én nem szívesen hallgatom azokat a szövegeket, és nem is értek velük egyet, amelyek, hogy mondjam, abból indulnak ki, hogy van itt egy nagy tapasztalt városvezető, és itt van egy fiatal, kevésbé tapasztalt ember. Szerintem ami ahhoz kell, tájékozódási képesség, vezetői tapasztalat, hogy Karácsony Gergelyből jó főpolgármester legyen, azzal ő rendelkezik.
Nem fogják megfúrni egy következő választásra mondjuk valamelyik párthoz közelebbi miniszterelnök jelölt nevét azzal, hogy nem a mi pártunkból van. Az MSZP-nél soha nem, az utóbbi időben nem a saját pártjukból visznek első embereket. Miért engednék meg, hogy mások ezt megtegyék saját magukkal?
Nem bonyolultabbak ezek a viszonyok, mint a párton belüli viszonyok. Nem bonyolultabbak. Szóval miért nem beszélgetünk arról, hogy nem mennyi esélye volt, hogy meg fogják fúrni majd a sokszor egyébként tarlós főpolgármesterrel vitatkozó kerületi fideszes polgármesterek tarlós következő jelölését. Teljesen természetes, hogy a politikusok egymás között is versengenek. Ez jó, mert ha nem versengenének, akkor előbb-utóbb nem tudnának kívül sem versengeni. De azt gondolom, hogy nem abból kell kiindulni, hogy ezek felelőtlen emberek, hogy ezek fúrnak. Abból kell kiindulni, hogy keresik a legjobb megoldást. Mint minden szakmában, a mi szakmánkban is vannak tehetségtelen, tisztességtelen emberek, és vannak nagyon jóra való, becsületes emberek. Én azt gondolom, hogy okkal feltételezem, hogy a mi világunkban ez utóbbiaknak lesz akkor szava, amikor arról kell majd dönteni, hogy ki és hogyan fogja vezetni a mi oldalunkat.
Európai Unió. Úgy tűnik, hogy Trócsányi László a magyar kormány biztos jelöltje azt a portfóliót fogja megkapni, amelyet a kormány eredetileg szeretett volna, a bővítését. Még van egy parlamenti meghallgatás előtte. Hogyan szavaznak a DK-sok?
Hát, ugye ez egy szakbizottsági meghallgatás lesz. Hát természetesen nem el fogunk Trócsányi Lászlóra szavazni.
Miért?
Mert alkalmatlan arra, hogy biztosként azt az Európát szolgálja, amiben mind hiszünk. Itt versen két gondolkodásmód, politika, a Fidesz politikája, mely egy gyengébb Európát akar, és mondjuk a DK politikája, mely egy erős, föderatív Európát akar, az Európa Egyesült Államokat. Mi nyilván nem fogunk támogatni olyan biztost, aki szint a miénktől gyökeresen eltérő európai politikai irányvonalt visz, és nem fogunk támogatni olyan biztost, akinek kulcszerepe volt a magyar demokrácia, jogállamiság, alkotmányosság lebontásában.
Ez egyben a bizottság elnökének a kritikája is, aki végül is személyesen jelölte erre a portfólióra a magyar biztos jelölt.
Hát ez egy leggyengébb portfólió, azért ne tévedjünk.
A bővítési?
Hát van bővítés napi rende? Most beszéljünk egymással komolyan. Van? Nincs.
Szerbia? Mindig egyre közelebb és közelebb jön.
Mint Makó Jeruzsálemtől. Nincs abban az állapotban is. Hát a bővítési döntésről egyhangú döntés kell. Hát nézzük már végig a 28-27 tagállam bővítéssel kapcsolatos politikáját. A tagállamok jelentős részében nem kapná meg a további bővítés a támogatást. Ha ma fogadnom kellene önnel, ez egy nagyon kockázatos vállalkozás, akkor azt mondanám, hogy nagyon-nagyon nagy valószínűséggel a következő 5 éves ciklusban nem lesz új tagja az Európai Uniónak. Ezért aztán ez egy, hogy mondjam, csak nem üres portfólió, és ne tévedjünk. Mellettünk, ha jól emlékszem, szlovákok, csehek, horvátok, alelnökök lettek a bizottságban, hogy arra jelölik őket. A lengyelek az egyik legnagyobb portfóliót, ugye a agrár mezőgazdasági portfóliót megkapták. Lettünk az olaszok hozzánk nagyon közel, a gazdasági, költségvetési kérdéseket kapták, meg ugyancsak a lelnökként. Na hát ehhez képest azért ez egy nagyon szerény ajánlat. Magam őszintén szólva más nem is tudok elképzelni, mint hogy ebben a nagyon fura Putyin-Orbán viszonyban termékenyült meg az a gondolat, hogy mi itt a balkáni bővítési szomszédságpolitikával foglalkozunk. Ez egy nagyon veszélyes dolog egyébként. Nagy politikai, regionális politikai értelemben, de ez egy súlytalan pozíció egyébként. De
nem is volna kívánatos Szerbia, például a vajdasági magyarok miatti uniós csatlakozása?
Dehogy nem. Dehogy nem. Csak azt tudom önnek mondani, hogy itt nagyon egyszerű a döntés az Európai Unióban. Itt 27 igen kell. Nincsen 27 igen. A biztos az nem Magyarországot képviseli, hanem az Európai Bizottságot képviseli. Onnantól kezdve, hogy biztos. És az Európai Bizottságnak pedig ezekben az ügyekben természetesen a tanácsad mandátum, az állam és kormányfők tanácsa. Az állam és kormányfők tanácsa pedig ilyen döntést, hogy felgyorsítja mondjuk valamelyik balkáni tagország felvételét, belátható időn belül nem fog hozni. Sokat fog tudni tárgyalni ezért felelős biztos, vagy Trócsányi, vagy nem, a régió az országában segíthet sokat nekik, hogy közeledjenek azokhoz a normákhoz, amit az Unió elfogad, de egyenre még egyszer mondom, nincs belátható közelségben bővítésről szóló döntés.
Az egy normális dolog ön szerint, hogy az ellenzéki politikai erők az Európai Parlamentben is, a mindenkoriak persze, folytatják a belpolitikai csatát?
Persze, ilyen? Mert hogy ez a hazánk Európa. Hát ugyanúgy működik az Európai Parlament, mint a Magyar Parlament. Ott is pártviták vannak, politikai viták vannak. Ez nem nemzeti alapon szerveződik az Európai Parlament ebben az értelemben. Itt nem magyar támogat, magyar politikai irányok küzdenek meg. Ez egy teljes félreértés. Szóval némi szenvedélyen hadd mondjam. 2006-ban büszkén kampányolt a mai kormányfő azért Brüsszelben, hogy a megítélt pénzeket ne adják oda Magyarországnak. Hát kérem szépen, az én szerintem nem volt legitim. Az országnak járó pénzt el akarta vetetni a saját hazájától. Ugyanez a kormánynak most az a baja, hogy természetesen azokat a politikusokat, akik mást képviselnek, mint mi, hát miért támogatnánk? Hát az a dolgunk, hogy ne támogassuk. Itt nem egy magyart kell támogatnunk, egy politikai irányvonalat.
Hogyan tekint a következő, most formálódó bizottságra, mint egy politikai várományra? A kormány nagyon bizakodó, mert úgy látják, hogy jobban értik majd kelet-közép-európai igényeit.
Én hogyan tekintek rá? Abban az értelemben rendkívül pozitívan, hogy úgy tűnik, hogy a mai bizottsági elnök, ugye Jean-Claude Junckernek azt a örökségét, hogy nem egy bürokratikus testület a bizottság, hanem politikai testület is, ezt minthogyha tovább vinni, és szerintem ez fontos. Mert kormányozni, őszintén szóval politikai alapon lehet, már pedig a bizottság ebben az értelemben kormányoz. Hogy abban a vitában, hogy Nyugat-Európa nem érti a sajátos fejlődési kelet-európai országokat és azoknak a közjogi politikai történelmi hagyományait, hogy ebben az új bizottság elnök megértőbb lesz-e vagy se, azt nem tudom, de abban egészen biztos vagyok, hogy bizonyos ügyekben nincsenek nemzeti sajátosságok. Jogállam van-e, vagy nincs? Demokrácia van-e, vagy nincs? Ebben nem kell eltűrni én szerintem a relativizálást, és szerintem a magyar kormány politikája ezeknek a normáknak és értékeknek nem felel meg.
Azt gondolja, hogy a bizottság erre a továbbiakban is ugyanolyan erős figyelemmel lesz, mint ahogy a Juncker bizottság volt?
Nem tudom megmondani önnek. Nem tudom megmondani önnek. Tibergasztó ugye most el fog kerülni el a portfólió. Jaj, nem tanultam meg a nevét a cseh jelölőasszonynak. Magával megtanultam ezek szerint. Ő fog ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Nem ismerem az ő múltját, az ő beállítódását. Meg fogjuk látni, gondolom, egy fél év, egy év után, de például meg fogjuk látni most a finn elnökség alatt, hogy a hetes cikke szerinti eljáráshoz kötődő meghallgatások elindulnak, tehát a finn elnökség ebben bizonyos értelemben idén állítja a kérdést, és ha más nem fogunk tudni, hogy ehhez a vitához mi lesz a bizottságnak a viszonya. Azt érzékelni fogjuk, az első jelek talán ebből következhetnek majd.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kíséretik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.